Folytassuk a ige tanulmányozását a harmadik Mózes könyvéből, a 25. fejezetből olvassuk el az első 22 verset. 3 Mózes 25, 1-től a 22. versig olvasom Istennek igéjét. Azután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai hegyen. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az Úr nyugalom napjához hasonlóan. 6 éven át vesd be a meződet, és 6 éven át mesd meg a szőlődet, és takarítsd be termését. De a 7. esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, szőlődet, és szőlődet ne mesd meg. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőt fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára, de amit a föld nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Akkor fuvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fuvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen ez nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársattól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabb az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Ne csalja meg senki honfitársát, féld Istenedet. Én az Úr vagyok a te Isten, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet, hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jó lakásig, és biztonságban lakhattok rajta. Ha pedig ezt mondjátok, mit teszünk a 7. esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be. Én majd rátok árasztom áldásomat a 6. esztendőben, és 3 esztendőre való fog teremni. Amikor a 8. esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből lesztek egészen a 9. évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek. A Mózes harmadik könyve úgy kezdődik, ha visszalapozunk lánk az első részhez, hogy a kijelentés sátránál szólt az Úr. Elkészült a kijelentés sátra, és utána hétről hétre azt olvastuk, hogy ezt mondta az Úrnak, az Úr Mózesnek. És McIntosh teszi ezt a megjegyzést, ezt még én se vettem eddig így figyelembe, inkább talán egy érdekesség, de bizonyára van benne lelki tartalom vagy fontosság, hogy a Mózes harmadik könyve 25. részéig, vagy 24. rész utolsó verséig, amit kijelentést tesz az Úr, úgy tűnik, hogy a kijelentés sátránál teszi. És itt pedig visszatér a Sínai hegyre. És ő ezt vonja le McIntosh, hogy a törvényt ott adta az Isten, és ez a két ünnep nap, ez olyan fajsúlyú volt Izrael életében, ami hasonlít a törvényadásnak a fontosságához és súlyához. Aztán ugye az egész nek a címét ugye ott lehet adni, benne is van itt talán a mi kis Bibliánkban, amit nem a Biblia szerzője írt, hanem akik szerkesztették, és ugye úgy lehetne mondani, hogy a nyugalom esztendeje és a nagy örömünnep éve, vagy azt mondjuk, hogy szombatév, vagy jubileumi év. Mindegyik igazából jó, és nem egy másik alkalomról van szó, de ha ilyet hallunk, akkor ezt tudjuk ezt a két dolgot összekapcsolni. Aztán ugye az első gondolat a nyugalom napjához hasonlóan azt mondja Isten, hogy ugye amikor ő teremtette ezt a földet, akkor ő a hetedik napon megnyugodott. Azt mondta az ő törvényében, a Mózes 2.20-ban, hogy ugye a nyugalom napját, a szombatot tartsák és tiszteljék, és tartsák azt Istennek elkülönített napnak, és a vele való kapcsolatnak egyfajta lehetőségének, amit parancsba adott, és azt mondja Isten, hogy ehhez hasonló legyen a hetedik évben a Földnek is a nyugalma. És olyan jó ezt látni, majd aztán az egész részből kiderül, hogy milyen csodálatos ország lehetett Izrael, ahol az Isten hit, az Isten törvénye, az fette egymást. Ugye a mai világban van egy jogrend, ami inkább egy római jogra emlékeztet, és minden népnek a sajátossága van benne, és milyen csodálatos volt Izraelnek az élete, és volt lehetősége Istenben hinni, és az Isten törvénye szerint berendezkedni az élet minden napján. És az olyan érdekes, ugye, hogy ez majd a felolvasott rész vége felé van szó arról, hogy Isten magának tulajdonítja nem csak az embert, hanem azt a földet, amit ő adott az embereknek használatra. És ez nagyon számomra olyan jó ezt újra és újra tisztába lenni azzal, hogy az életet és azt a földet, amit lehet, hogy mi megveszünk, vagy netán házat, de ott a háznál éppen az Ószövetségben ez erre nem terjed ki, mégis azt mondhatja a hívő ember, hogy Uram, mindenem a tiéd. És ugye nem csak az időm, nem csak a hitem, az elkötelezettségem, hanem az életemnek minden látható része. És olyan jó az, hogy a föld is, és minden egyéb, az nem tulajdon, hanem egyfajta bérlet, vagy olyan ajándék, amelyik ideiglenes, ugyanúgy, mint a gyerekeink. Azokat nem a mi tulajdonaink, még hogyha tőlünk származnak is, és Isten teremtésének valamilyen módon a részesei vagyunk ezáltal. Isten ilyen kegyelmet adott az embernek, mégis azt kell mondani, hogy ideiglenesen és ajándékba kaptuk őket. Újra és újra talán érdemes ezt megfontolni és a szívünkbe zárni. Aztán ez egy érdekes dolog lehetett, és most is úgy elgondolkoztam rajta, de valahol nem tudom végig gondolni, hogy mit gondolhattak az zsidó emberek, akik talán 400 évre, ha nem is tudtak visszatekinteni, de az apjuk, nagyapjuk elmeséléséből tudták, hogy milyen régóta Egyiptomban szolgaságban voltak, és most megszabadulnak, milyen munka várt rájuk, tudták, milyen kemény munka volt az, amit el kellett szenvedniük, hogy azt mondja Isten, hogy ha majd bementek oda, akkor 6 évig lehet szépen dolgozni a földeken, de a 7. évben ne csináljatok semmit. Ez amennyire ígéretes, az annyira félelmetes is lehetett. Hát az ember látta azt, hogy a 6 éven keresztül is azokat a terminusokat, hogy végig gondolták az emberek, hát voltak nehéz idők, nem biztos, hogy 7-ből meg 7 szűkesztendő szintjén, de hogy egyik év jobb, a másik rosszabb, na most aztán legyen egy olyan év, amikor nem szabad semmit vetni, nem szabad metszeni, elburjánzik a föld, a szőlő, a gyümölcsös, és mindent magára kell hagyni, és én nem csinálhatok semmit, amikor tudom, hogy azon múlik sokszor a dolog, hogy én hogyan állok hozzá a dolgokhoz, tudom, Isten adja az időjárást, elverheti egy jég, vagy én nem tudom micsoda, ott talán ez ennyire nem volt veszélyes, talán azon a Kanaán földjén, de ezt még nem is tudhatták. Azt se tudták, hova mennek, mármint földrajzilag. csak tudták, mert Isten elmondta nekik, de ők még ott nem jártak. Nem tudtak utána nézni az interneten, mint most éppen a Monti-féle gyülekezetből egy család kiment Minnesotába, és akkor egyből mondom a lányomnak, hogy hát nézzük már meg, hogy mi van ott, hol van, mint van, Montit kérdeztem, mondta, hát az úgy középen van aztán. Tehát ugye azonnal utána tudtunk nézni, milyen szép parkjai, városai, milyen domborzata van, ők ezt nem tudták megnézni, de azt tudták, hogy mi a Földnek a dolga, mit kell csinálni a Földdel. Aztán ez a törvény megtartásához úgy gondolom nem csak engedelmességre volt szüksége a zsidó népnek, hanem valami hatalmas nagy hitre is. Ugye az elnyomó római hatalom is figyelembe vette ezt, és olvastam ezt valahol, csak a Julius Cézár neve maradt meg, meg még egy császár nem kért tőlük a zsidóktól a hetedik évben az ő terminusuk szerint azt az adót, amit szoktak. De a többi császár állítólag ugyanúgy kérte az adót a terményből, amikor nem is vetettek az előző évbe. És aztán ugye ez a másik dolog, hogy nem csak arról volt szó, hogy én nem tehetek semmit azért, hogy a termés szebb legyen, jobb legyen, bőségesebb legyen, hanem azt mondja Isten, hogy az mindenkié. Ismerjük ezt a mondást, ezt éppen láttuk a Pál utcai fiúkba, hogy mondják az ácsferiék, hogy ami a másé, az a miénk. Ugye? De ami a miénk, azoknak másokhoz nincs köze. Ugye ez a gondolkodásmód nagyon régóta benne van az emberbe, és ez most megfordul. Az a relatív hitbeli bizalmat még ki kell tágítani, nem csak, hogy az én kis szűk vagy bő családomnak legyen, hanem azt mondja, hogy mindenkinek, az idegennek, a jövevénynek. Ugye le is írja az ige, hogy mi mindenkinek, tehát nem csak a Föld tulajdonosának. Így azt lehet mondani, hogy Istennek ez a kegyelme mindenkire kiterjedt. Ahogy a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben mondja, hogy az Úr Jézus, hogy hogyan van gondja Istennek mindenkiről, még az állatról is, mert azokra is kiterjedt ez a kegyelem, hogy azoknak a etetésére is gyakorlatilag az előző évnek a termése, vagy az adott évben, amikor nem művelték meg, annak a földnek a terméséből tudták táplálni az állatokat is. Az Úr azt ígérte az ő népének, hogy a hatodik évben három esztendőre való termést fog teremni a Föld. A 21. versben így bátorítja a zsidói népet, én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőre. Tehát ezt mondja Isten, és erre kellett az embereknek, zsidó embereknek támaszkodni. A hetedik nap. A hét szám az igében a tökéletesség száma, de mind pozitív, mind negatív oldalon. Ha gondolunk a pozitív dolgokra, akkor ilyenek jutnak nekünk eszünkbe, hogy az Istennek a hét lelke, a hét szelleme, mondja a Jelenések könyvébe. Aztán van ennél egy kevésbé szép hetes szám, a csapásoknak a száma a Jelenések könyvébe. És vagy az, amikor arról beszél az Úr Jézus, hogy valakit a lélek, a démon megszállta és meggyógyult, az nem hagyja magát nyugodni, és megvamével hányat vesz maga mellé? Hetet. Tehát ez mind a két irányban a teljesség, vagy a tökéletesség száma negatív és pozitív irányban is. Erre mondja aztán az ige azt, hogy ebben a terminusban ugye hét nap az életünknek a egyik legrövidebb számolható része, a hetedik nap a nyugalom napja. Számolunk 7 évet zsidó nép oldaláról, nyugalom napja lesz a Földnek. Számolunk 7x7-et, akkor pedig eljön a jubileum év, a nagy örömünnep. Milyen érdekes, hogy ez a hét hogy jelenik meg a zsidó népnél, és gondolom nem Péter találta ki ezt, hanem a zsidó nép fogalmába volt benne, hogy én hányszor bocsáthatok meg? 7-szer? vagy hogyan van ez a dolog? És akkor az Úr Jézus ugye ezekkel a számokkal dolgozik, ő ugyan egy olyan számot mond, amit gyakorlatilag talán lehetetlen idézőjelben még átélni is, magyarul azt mondja, hogy nincs vége annak, hogy te megbocsáss a másiknak. Nem tehet a másik olyat, amire te azt mondod, hogy elég. Ez már én nem tűröm. És milyen jó, hogy az mi Istenünk is így gondolkodik, hogy soha nem mondja azt, hogy elég. Tovább ezt én nem tűröm. Mármint akkor, ha hozzámegyünk. És ez a nagyon rossz hangja van ennek a magyar szóhasználatban a felszabadulásnak 1945 óta. De a Bibliában ez van. Hirdessetek felszabadulást. Hogy ez valami olyan fantasztikus ünnep lehetett Izraelben, amihez hasonló nem lehetett. Mert mindenki, akinek adóssága volt, el kellett engedni. Mindenki, aki zsidó létére rabszolgaságban volt, vissza kellett engedni a családjába. Magyarul mindenkinek az életében eljött a helyreállításnak az ideje. És azt lehet mondani, hogy Izrael az egyetlen olyan ország a Földön, vagy legalábbis én nem tudok másról, és ahogy olvastam, azok a kommentár is ezt írta, hogy a Föld tulajdonjogát nem lehetett megvásárolni, csak a termésnek az értékét. Szóval ezt úgy belegondolni is elég nehéz. Nekünk, magyaroknak is, hogy hát ugye mi adunk, veszünk, és a házat, a Földet, a ház az talán mondom egy más kategória, majd beszél az ige későbbiekben, az egy más kategória, de valahol tényleg úgy gondoljuk, hogyha amit megveszünk, az a miénk. És gyakorlatilag egy haszonbérletet vásárolt meg egy zsidó ember. Ráadásul tudnia kellett, hogy melyik évben jön el a jubileumi év, és akkor vissza kell adni annak a családnak, akitől én vagy megkaptam, mert ezzel tudott ő csak fizetni, és nem lehetett harácsolni. Nem lehetett úgy gyűjteni, mint a mai kor embere, hogy ugye 1989 után a velem egykorú emberek milyen elképzelhetetlen vagyont gyűjtöttek össze, biztos mindenki tudja, hogy név nélkül is, hogy ilyen nem lehetett Izraelben. De ők se használják ma ezt az elvet, ezt az isteni elvet, hanem azt, amit itt Európában gyakorlunk. És az Úr azt mondja, felhívja a figyelmet ennél a gondolkodásnál, hogy senki se csalja meg a másikat, vagy károsítsa meg a honfitársát. És ez olyan szép az a, amit én szoktam hozni, ezt a zsidó fordítást, ugye egyik oldalon héberül, másik oldalon magyarul le van fordítva, ott van ilyen szó, vagy magyarázat is hozzá, és ott ennél az igénél ezt a magyarázatot olvastam. A becsületesség kell, hogy az uralkodó elv legyen az embereknek egymás közötti viszonyában, és az élet minden vonatkozásában. Én ugyan gondolom, hogy erre rámondhatjuk, hogy amen. Hogy ez így van Isten szerint való módon. Ő hívja föl a figyelmet erre az elvre, hogy hogyan cselekedjen Izrael népe. És úgy azt kérdeztem meg magamtól, és próbálom egy kicsit megérteni a magam számára, és ahogy én értelmeztem, hogy mit szimbolizálnak ezek az ünnepi évek, mármint a 7. év és az 50. év. Mit tanít ez a mai kor emberének, mert nyilvánvalóan nekünk ehhez már ilyen szempontból nem tudunk hozzászólni, nincsenek ilyen lehetőségeink, nem is ez a kérdés, hanem hogy mi az, amit tanít ebből Isten igéje. Tehát nézzük először a szombatévet, vagy nyugalom esztendejét. Számomra a hitet szimbolizálja egyértelműen. Azért, mert valami olyan isteni alapelv van benne, ami az egész Biblián átmegy, hogy vannak dolgok, amiért mi emberek nem tehetünk semmit. Ezt akarja bemutatni Isten a nyugalom évében, hogyha te nem csinálsz semmit, és betartod azt, amit én mondok, zsidó ember létedre, Isten gyermekeként, akkor meg fogod tapasztalni, hogy amit Isten ígér, az úgy lesz. Lehet, hogy nem lesz akkora termés, mint az ötödik évben volt, lehet, hogy nem fogsz tudni belőle ezt meg azt vásárolni, vagy csűreket építeni, de azt megígérem, hogy a szükségeidre elég lesz. És ez micsoda fék lehetett a zsidó embereknek, mert azért mindenki valahogy így képzeli a grafikont az életében, hogy egyik évről a másikra mindig jobb lesz. És valahol Isten, mintha ebben betett volna egy féket. Hát elég sűrűn, relatív, 7 évenként. Egy ember 20 éves korában kezd el dolgozni, abban az időben 55-60 éves korában meg még a mi szüleink akkor mentek nyugdíjba, hát olyan rengeteg idő nem volt így hetes beosztásban, és én úgy gondolom, hogy a hit, ennek a szombatévnek a számomra a legfőbb üzenete a hit, hogy hogyan tudok én hinni Istenben, vagy csak olyan sandán és olyan, hát majd meglátjuk, vagy azt mondom, hogy Isten, amit ad, az elégséges, és úgy van jó, ahogy ő teszi. Hit és nem cselekedet. Hinni Istenben az ő gondoskodásában, hogyha ő meg is fogja tartani. Csak ő rá támaszkodni, nem a saját cselekedeteinkre. És úgy gondolom, hogy ez ehhez fűződik egyfajta reménység is, ugye, hogy ezt Isten meg is teszi. A nyugalom esztendeje ezen a ponton kapcsolódik, úgy gondolom, a nyugalom napjához, mert Isten ezt kéri az ő népétől, és ebben azért voltak problémák Izrael népében, és egy rövid részt szeretnék felolvasni az Ézsaiás 58-ból, amit nagyon jól ismerünk, de azt gondolom, hogy most ezt szabad egy kicsit ebbe belelapozni, hogy lássuk, hogy Isten hogyan gondolkozik, és gondolkozott már az Ószövetségben is erről a kérdésről. Az 58. rész 13. 14. versét szeretném csak most felolvasni erről a nyugalom kérdéséről, napjáról. Ha nem jársz keszteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. És miután ezt kétszer megemlíti az ige, amit felolvastunk a 3 Mózesben, hogy a nyugalom esztendeje legyen hasonló a nyugalom napjához. Tehát ennek a paralel gondolkodás módját írja le itt Isten, hogy hogyan gondolkozzon a zsidó ember a szombatnapról, és hogyan gondolkozzon a nyugalom évéről. Hogy mennyire tud lemondani az ember arról, hogy az ő kisített dolgait, vagy haszonelviségét ezt föl tudja adni. Miért? Mert Isten erre kéri, és ezt mondja az ő törvényében. Aztán azt is mondja az ige, hogy a nyugalom napjának a megvetése okozta talán részben, de lehet, hogy nagyobb részben a fogságot Izrael népének. Ebből olvasnék az Ezékiel 20-ból egy pár gondolatot, mert ez is olyan szépen írja le, hogy Isten hogyan gondolkodik erről az egész dologról, talán olyan szép magyarázatot is ad az Isten gondolkodására. Egy kicsit hosszabb részt olvasnék föl, a 20. rész 10. versétől a 24. versig. 20. rész 10. versétől. Ez egy kis magyarázat is a történelemből. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. A nyugalom napját is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. De engedetlen volt velem szemben Izrael háza a pusztában. Rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napját is egészen, vagy igen meggyalázták, ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a pusztában és végzek velük. Mégis másként bántam velük lemevért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy nem viszem be őket arra a földre, amelyet nekik akartam adni, tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége, mivel törvényeimet megvetették, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napjait meggyalázták, mert báványaikhoz vonzódott szívük. Mégis megszántam őket, nem pusztítottam el őket, és nem végeztem velük a pusztában. De azt mondtam a fiaiknak a pusztában, ne kövessétek atyáitok szokásait, ne az ő törvényeikhez igazodjatok, és ne tegyétek magatokat tisztátalannokká bálványaikkal. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek. Szenteljétek meg a nyugalom napjait annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek. De a ti fiaitok engedetlenek voltak velem szemben, nem követték rendelkezéseimet, nem tartották meg, és nem teljesítették törvényeimet, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is meggyalázták, ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és elbánok velük haragomban a pusztában. Mégis visszavontam a kezemet, és másként bántam velük, nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket, de fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy elszéleztem őket a népek között, és szétszorom őket az országokban, mivel törvényeimet nem teljesítették, rendelkezéseimet megvetették, a nyugalom napjait meggyalázták, és atyáik bálványain járt a szemük. Ha itt nem is a nyugalom évéről, de a nyugalom napjához hasonlóan, vagy ahhoz mérten adta Isten az ő büntetését. Nézzük meg, hogy a jubileumi év, vagy a nagy örömünnep éve, az mit szimbolizálhat a mi számunkra. Az én olvasatomban, hogy mindenkinek a tartozását el kellett engedni, mindenkinek föl kellett szabadulni, aki bármilyen tartozásban, fogságban vagy rabszolgaságban volt. Ez Istennek azt a kegyelmét szimbolizálja, amit az újszövetség embere ismer igazán, és úgy mondható, hogy teljes mértékben, hogy Isten felszabadított bennünk a bűnnek minden láncától, minden tartozásunkat az Úr Jézus Krisztusban megfizette az Úr Jézus, és így lehettünk mi szabadok. Aztán azt néztem, hogy az Ószövetség embere ezt a jubileum évet egyszer vagy kétszer élhette csak át felnőtt emberként. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy 70-80 évet élt egy ember, és 20-valahány éves korában volt az első jubileum év, akkor felnőtt idős emberként átélhette a másodikat is, de sokan 30-45 év közötti korban élték meg az első jubileum évet, akkor az egész életükben csak egyszer. És ez engem a következőtre gondoltam, mert valahogy ez olyan központilag megmaradt bennem a Jób könyvéből, a Jób 33:14, azt mondja az ige, és ezzel hasonlítanám a jubileum évet is, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Ez nekem már áthallás az új szövetségben. A teljes felszabadulás, a teljes elengedés éve Isten részéről az Úr Jézus Krisztus kereszthalála. És Isten úgy gondolom, hogy ezt az alapelvet követi, hogy szól az emberhez egyszer vagy kétszer. De az a szörnyű, amit itt olvasunk, hogy nem ügyelnek rá. Ha látjuk és nézzük amit mi kis statisztikánkból, hogy hány ember hallja az evangéliumot, és hány ember válaszol rá igennel, az egy nagyon, nagyon kicsi szám. Maga az Úr Jézus mondja ugye az evangéliumokban, hogy ha az emberfia visszajön a földre, talál-e hitet? Nyilvánvalóan ebből azt akarja kifejezni, hogy hogy nagyon kevés lesz. De ez a kegyelemnek az éve az is olyan szép, hogy ez ki van hirdetve. Ennek külön hangot kellett adni, és ezt az egész országban kihirdették. De úgy gondolom, hogy amikor ennek nagyon örült Izrael népe, és nagyon örülünk annak, hogy mi mindnyájan megkegyelmezett bűnösök vagyunk, akkor van ennek egy más olvasata is a számomra. És ez a 3 Mózes 11.44-nek az igéje, amit nagyon szabatosan idéz Jakab apostol, amikor azt mondja az Isten igéje, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ebből az igéből úgy gondolom nem merész dolog levezetni azt, hogy ezt a jubileumi évet, ezt a gondolkodásmódot, ezt a kegyelemmel való gondolkodást más emberekre nézve a hívő ember úgy veheti, hogy ez nem csak áldás és öröm a számomra, Istennek a kegyelme, hanem egy felszólítás is, hogy én ezt adjam tovább. Ez egy Istennek egy különleges akarata, hogy szentek legyünk, mert ő szent, mert ennek elvele terve van velünk. Nem ugyanúgy, ahogy a zsidó ember akármennyi földet tudhatott magának, a jubileumi évéből ki kellett engedni a kezéből. Ennek a párhuzama az én számomra ugye az, hogy Istennek a kegyelmét megtapasztalva mi is lehetünk nagyon kegyelmesek másokhoz. Én azt írtam fel magamnak, hogy az Úr szemével és az ő szívével tudjunk tekinteni testvéreinkre és embertársainkra. Mert ez az elengedés, eznek az egyik alapelve az volt, hogy nem az számított, hogy ki mit tett. Alanyi jogon járt, ahogy szokták mondani mai jogban. Minden embertársunknak jár a kegyelem. A mi részünkről is. Mert Isten is így gondolkozik erről. És ez engem úgy megszégyenített, hogy ez sokszor mennyire nincs a szívemben, ha csak arra gondolkodok, hogy ülök az autóban, és hogy bosszankodok, hogy más mit csinál. Nem a kegyelmet osztom, hanem az észt, meg a mérget, de Istennek az a terve az én szívemben is, és az én életemben is, hogy nem csak elfogadni szabad a kegyelmet, hanem ezt továbbadni is. Mert arra hívott el az Isten, hogy áldást örököljünk. És az áldás az, hogy másokat fölemelni abból, ami talán nagyon negatív, nagyon rossz, ami rajtunk áll. És számomra ez a két ünnep Istennek a ehhez való kapcsolódásunkról beszél egyik oldalon. A hetedik év, a nyugalom éve, a hitnek a gondolata, a jubileum év pedig Istennek a kegyelme rajtunk és rajtunk keresztül más emberekhez. Amen.